Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ígéretünkhöz híven Kozári Zitával térünk ma este vissza, hogy Myanmarról vagy Burmáról beszélgessünk, és arról a katonai puccsról, amely most már lassan 2 hónapja zajlik, és egyre véresebb áldozatokat követel. Kozári Zita a Tilos Rádió munkatársa, Ázsia és Dél-Ázsia szakértő, és őt kérem meg arra, hogy segítsen megérteni, miért ennyire véres az, ami most Myanmarban vagy Burmában zajlik, és mit tanulhat a világ ebből a konfliktusból, az ottani ellenállásból, és abból, ahogyan az elnyomó rezsimmel szemben most úgy látszik, hogy szerveződik valamiféle összefogás, egészen rendkívüli vagy történelmi jelentőségű összefogás. Mennyire, te inkább bizakodó vagy, vagy megrettent az áldozatokat látva, az Zita?
Pontosan nézem, és élő közvetítéseket is nézek, ezért nagyon megrendít a rettenetesen sok halál és vér, ami az utcákon folyik, viszont az összefogás, bátorság és kitartás, amit a burmai néptől látok, az meg rendkívül felemelő, szívszorító. Hát nem tudom, hogy mi az optimizmus jelen esetben. Nem vagyok optimista. Magukra vannak hagyva a myanmari emberek, viszont nagyon úgy néz ki, hogy egy polgárháború lesz ebből, és csak ezzel a kimenetellel lehet bármit elérni. Nehéz megmondani, hogy mi lesz. Az egészen biztos, hogy a helyi lakosság nem adja fel, és harcol az elnyomó Tatmada hadsereg ellen.
A itteni helyzetet az tette világszerten ismerté, és azért kezdték el nagyon sokan követni az elmúlt években. Noha Burma története az elmúlt évtizedekben is drámai fordulatokkal volt tele, de megindult innen az egyik legnagyobb menekült hullám. Rengeteg muszlim rohingya hagyta el Rakhine térségét, és menekült Banglades felé. Ez bár egy messzi menekült válság volt, de olyan léptékű és jellegű volt, hogy megrendítette a világot. És amíg ezt a menekült válságot követték az emberek, addig kialakult egy ilyen különös viszony a helyi többségi lakosokkal szemben, mert nagyon sokáig úgy tűnt, hogy magukra hagyták ezeket a muszlim kisebbségieket, és hát vagy passzívan, vagy tevőlegesen kiszolgáltatták őket. Ebből a felemált megítélésből kell most valahogy elmozdulni, és ebből a felemás megítélésből fakadhat az is, hogy hát nem feltétlenül egyértelmű a szimpátia, vagy a támogatás, vagy nagyon nehéz követni, hogy ki kicsoda ebben a konfliktusban, és mit képvisel. Hogy látod, hogy ez a háttértörténet mennyire tehető félre, vagy mennyire jön most valamilyen fordulat?
Ebből a szempontból a legszimpatikusabb fordulat történt az utóbbi egy hónapban, hogy egy kicsit elkezdjük előről. Ugye február 1-én az történt, hogy a katonai hatalom átvette az ország irányítását, éppen ment volna a novemberben megszavazott képviselők indultak volna el a parlamentbe az esküjükre, és erre hajnal is kijelentette, hogy innentől kezdve Mingan tábornoka lesz az ország elnöke. Egy éven belül ígéri, hogy ki fog írni szabad választásokat, mert szerintük a novemberi választások nem voltak ferek és nem voltak tiszták. Erre a nép fellázadt, mert 80%+ ők az NLD Aung San Suu Kyi pártjára szavaztak, és azt látom, hogy amikor ekkora mértékű összetartás van, ez érvényes a beloruszokra, a burmai irakra, és egyébként a hongkongiakra is, ugye ott is volt egy kisebb léptékű szavazás a körzeti választásoknál, tudták egyedül megmutatni, hogy 80%-ban demokráciapárti képviselőkre szavaztak. Olyankor, ha szembe megy velük egy hatalom, és azt mondja, hogy a választás nem érvényes, nem igaz, akkor fellázad a nép. És most ugye itt tartunk. Ami nagyon érdekes, hogy a kezükbe vettem az úgynevezett Z-generáció, tehát a 25 év alatti fiatalok, nagyon, nagyon is hirdetik a Z-generáció, mint fogalom feltűnik naponta a sajtójukban. A Z-generáció kezükbe vette a forradalom irányítását, de ez nem, nehéz megfogalmazni, mert senki nem mer mondani semmi konkrétat, tehát nem tudni, hogy ez felkelés, lázadás, forradalom, polgárháború, még nem merik kategorizálni egyetlen egy hivatalos forrás se. Én most maradok azért a felkelésnél és a forradalomnál. És a Z-generáció nagyon határozottan kiment olyan táblákkal és plakátokkal és olyan nyilatkozatokkal, hogy először eljöttek a karenekért, utána nem szólaltunk fel, utána eljöttek a rohingyákért, nem szólaltunk fel, most itt vannak mindannyiunkért. Olyan táblákkal mentek ki, hogy bocsánatot kérnek a rohingyáktól, most már értik, hogy mit csinál a hadsereg. Egy fővárosi, naphidói, vagy egy ranguni, egy yangoni fiatal annyira távol van a rohingyáktól, és ugye itt is a köztévé az egy más típusú narratívától, és a rohingyák ellen egy szisztematikus üldözés folyt már igazából a 70-es évektől, tehát a népirtás lépcsőit, mint hogy ellenségképzés, ez ellenük felépített jelképrendszer, a dehumanizáció, a polarizáció megteremtése, ez egy több évtizedes szakasz volt, úgyhogy most érkezett el odáig a társadalom, hogy megértette, hogy ez történt. És
ide ékeljük közbe azt az epizódot, ugye van egy béke Nobel-díjas a Burmának, vagy Myanmarnak, Aung San Suu Kyi, aki hát kvázi a katonai hunta árnyékában élte le az életét, és vitte végig a politikai karrierjét, és akit az elmúlt években passzivitással, vagy kvázi rohingya ellenességgel is vádoltak meg, és hát valóban elég elmarasztalható nyilatkozatai voltak. Aung San Suu Kyi pedig a myanmari vagy burmai, ahogy te mondod, fővárosi értelmiségnek egy ilyen ikonja, vagy legalábbis nagyon fontos politikai szereplője, akibe belefektették a bizalmukat. Tehát, hogy az ő hitelességének a megkopása, vagy kvázi bukása, így is lehet ezt a történetet értelmezni, az azért nagyon megtörte ezt a társadalmat. Én most úgy látom az elmúlt hetekben. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy nem szóltunk, amikor a rohingyákat elvitték, hanem hogy ezt így passzívan végignézték, ezt a folyamatot. Vagy hozzá, össze is játszottak bizonyos értelemben. Hát úgy muszlimok.
Ez ennél sokkal árnyaltabb, Boróka. Ez az összejátszást egy kicsit ellenzem. Szerintem ez egy sokkal árnyaltabb történet. Aung San Suu Kyi, egyébként a K-jét az Csének mondják. Aung San Suu Kyi az több mint egy értelmiségi ikon, az egész ország ikonja. Tehát Aung San Suu Kyi édesapja, Aung San, egy nemzeti hős volt, ő alapította meg annó a katonaságot arra, hogy kivívja a függetlenségét az országnak, ami így is történt, és aztán ugye őt Úgyhogy Aung San Suu Kyi-nak egyébként ez mindig mint egy pajzs a védelmére állt, hogy az ő édesapja nemzeti hős. Ő nem csak az értelmiségiek hőse, ő az egész ország hőse. És az, amiről te beszélsz, hogy megrendült benne a bizalom, érdekes módon a saját országában nem, külföldön igen. Külföldön megrendült egy Nobel békedíjas asszonyban a bizalom, aki nem szólalt fel a rohingyák érdekében, de soha nem uszított. Amire azt mondtam neked, hogy ez sokkal árnyaltabb, az azért van, mert amikor Aung San Suu Kyi pártja először nyert, körülbelül 10-12 éve, amikor először nyert és először hatalomra került, ő belőle ugye nem lehetett elnök, mert már előtte megváltoztatta a katonai hatalom az alkotmányt, és behozta különböző szabályokat, például nem lehet külföldi rokona, és ugye Aung San Suu Kyi-nak egy angol férje van, aki már elhalálozott, de angolok a gyermekei, tehát ő belőle nem lehet elnök, ezért egy különleges státuszt alkottak meg számára, és mindenki úgy is hívja, hogy az ország vezetője. Tehát van mellette egy elnök, most jelenleg mind, van mellette egy elnök, de igazából Aung San Suu Kyi-t tartják az ország vezetőjének. Mindez úgy történt, hogy hiába nyerte meg azokat a választásokat, és hiába lett a pártja az ország irányítója, a Tatmadaw, a hadsereg soha nem adott ki minisztériumokat a kezéből. A három legfontosabb minisztérium mindig is a Tatmadaw kezébe volt. A bizniszeik, a jáde, az olaj, az egészségügy, a turizmus az mindig is a Tatmadaw kezébe volt, így volt az ország vezetője, tehát meg volt kötve a keze, már akkor is. Pluszban a 2005-ös alkotmány azt is kimondja, hogy 25%-ban kötelezően a hadseregnek kell elfoglalnia helyeket a parlamentbe. Tehát eleve a szavazások, a mostani novemberi szavazások is úgy történtek, hogy csak a maradék 75%-os helyre lehetett szavazni a nép számára nagyjából. Úgyhogy a helyi tudósítók és szakértők azt mondják, hogy ha Aung San Suu Kyi jóval előbb felszólalt volna a rohingyák érdekében, akkor valószínűleg sokkal előbb pucs lett volna, és sokkal előbb lett volna polgárháború. Ez egy nagyon fura kérdés.
De az árnyaltsághoz azért tegyük hozzá, hogy elment Hágába, ahol azt mondta, hogy nem bizonyítható, hogy ott ilyen tömeggyilkosságok voltak, nem bizonyítható, hogy a hadsereg igazolatlan, vagy nem igazolható hadmozgásokat tett, és hogy tulajdonképpen nem történt más, mint ilyen kommunális erőszak történt. Miközben ezzel szemben az igazság az, hogy megjelent a hadsereg Rakhine térségében, és szisztematikus etnikai tisztogatást hajtott végre, gyerekeket és csecsemőket dobtak a tűzbe, folytottak a vízbe, rágyújtották az emberekre a házat, kilátogatott a térségbe, és megállapította, hogy itt nincs etnikai tisztogatás. Mindeközben elhagyta 1 millió ember ezt a térséget. Tehát erre nem, ezt nem lehet árnyaltan kezelni. Azt el lehet fogadni, hogy ez az ember, vagy ez a nő egy katonai diktatúra árnyékában próbált meg valamiféle demokratikus erőt képviselni, borzasztó nyomás mellett, de azt, hogy nem volt az álláspontja védhető ebben a történetben, azt ki kell mondani. Tehát, hogy itt ez a típusú etnikai tisztogatás, ami ott zajlott, ez az utóbbi évtized egyik legsúlyosabb ilyen kisebbség ellen elkövetett tömeges bűncselekmény.
Ez teljesen így van. Viszont azért a háta mögött egy géppisztollyal nehéz megmondanunk innen békésen a fotelünkbe ülve, hogy mit mondhat, mit nem mondhat, és mit csinálhat.
Nem a békésen a fotelemben ülve, hanem én a Myanmar Burma határán jártam, és amit mondok, az a menekülő rohingyák álláspontja. Nem a békés fotelben ülés. Tehát, hogy én gondolom, tehát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy most ezt a helyzetet megértsük, ami ott zajlik, ahhoz egészen a mélyére kell menni annak, hogy itt milyen politikai kompromisszumok köttettek ebbe az országban.
Ez így van, és most van a változás szele. Ezért a téma, amit most felhoztál, ez egy egész adásnyi téma lehetne. De ha a mostani eseményekről szeretnénk beszélni, akkor látnunk kell azt, hogy ezt a politikai kompromisszumot, ezt egy, a nép számáról egy teljesen új lappal, újra gondolással indítják. Minden egyes ember a mai napon azt mondja, hogy a rohingyák is a nép része, és igenis a rohingyák áldozatok voltak. Most egy olyan jellegű összefogás sikerült, és ugye Burmában nem csak a rohingyák léteznek, tehát itt rengeteg több tucatnyi kisebbség van, nagyrészt az ország szélén, az indiai, a kínai, a tájföldi határ mentén, ott vannak azok a tartományok, ahol a legtöbb kisebbség él, és itt minden egyes kisebbséggel folyamatos harcok vannak, lásd a karenek. A karenekkel előbb volt, mint a rohingyákkal, a karenek nagy része pedig keresztény. Úgyhogy ez egy folyamatos probléma volt. Na, mert most ezeknek a népi csoportoknak, a sanoknak, a kacsinoknak, a kareneknek, a rohingyáknak mind-mind van saját fegyveres alakulata, csapata, kisebb hadserege. És eljött az a pillanat, ez pont ezen a héten jött el, hogy az előző hetekben a puccs után látták a népirtást, a békés tüntetést, és ez nagyon-nagyon fontos volt, mert megint az van, hogy az ország nagy része a múltba visszavezetőleg a békés tüntetés és a békés ellenállás híve volt. Ez érvényes az 1988-as eseményekre, ahol először ugye megjelent Aung San Suu Kyi, aki akkor ment éppen haza Angliából meglátogatni a beteg édesanyját, akkor mondott egy beszédet, és onnantól kezdve lett a hős, és onnantól kezdve várták tőle, hogy képviselje az országot. Majd a 2007-es sáfrányos forradalomnál, ahol kimentek a buddhista szerzetesek az utcára, akik azt látták, hogy már annyira szegény a népük, hogy már ők maguk elmentek tüntetni a népért, és őket is leverte a sereg, és most pedig itt tartunk, hogy a puccs után összeállt a fiatal generáció, mögöttük az egész ország, összeálltak, és békés tüntetések sorozata volt az egész országban. A békés tüntetésből lett egy úgynevezett CDM, Civil Disobedient Movement, egy polgári engedetlenségi mozgalom, és ez a polgári engedetlenségi mozgalomnak az volt a célja, hogy leállítsa az ország működését, hogy elzárja a pénzcsapokat a huntától, a Tatmada hadseregtől. És annyira sikeres volt ez a CDM, és ezt elég erőszakosan is csinálták a maguk polgári erőszakosság módján, tehát olyan iskolák előtt megjelentek tüntetni békésen CDM feliratú táblákkal, ahol még bementek a tanárok dolgozni, hogy jelezzék, hogy azonnal hagyják abba, senki nem dolgozik. Leálltak a privát bankszektorok, aztán leálltak a ruhagyárak, leálltak a vasutak. A vasutasok olyan csodálatos tüntetéseket szerveztek, leállították az ország szállítmányozását. A vasutasok a sínekre feküdtek táblákkal, hogy ők nem fognak ennek a kormánynak, a katonai kormánynak dolgozni. Leálltak a szállítmányozók, közölték, hogy kizárólag élelmiszert és gyógyszereket szállítanak.
Mi kellett ehhez a... vagy hogy jött létre ez a fura nagy koalíció, miközben ugye itt az etnikai és vallási ellentéteknek több évtizedes, nagyon véres múltja van. Említetted a buddhista szerzeteseket, hát ők nagyon szépen bedolgoztak a hadsereg kezére sokáig.
És az is 2007 után volt.
De ez a közösségi sérelmek szintjén ez egy nagyon rövid idő, ezt nem felejtik el. Tehát, ugye, és nyilván...
Persze. Hát ha a buddhista szerzetesekről beszélünk, akkor ugye Ázsiában most van egy érdekes nacionalista hullám, amiről valóban nem nagyon hallani itt Európában, az pedig hát mondjuk Indiában a hindu nacionalizmus, és Burma esetében pedig a buddhista nacionalizmus. Itt egy Mabata nevű buddhista csoport volt az, aki abszolút a katonaság álláspontját képviselte, és határozottan a muszlim csoportok ellen úszított, és viszonylag nagy követőik voltak. Amit érzékelt a 2007-es sárványos forradalom után a hadsereg, az az volt, hogy az akkor 450, most már 550 ezer fős hadsereg, hogy körülbelül ugyanannyi buddhista szerzetes is van az országban, akiknek a hétköznapi szinten sokkal nagyobb a befolyásuk az emberekre, így megpróbálták maguk mellé állítani sikeresen egy részüket, azt nem lehet állítani. A mai napon vannak egyébként olyan interjúk, hogy két típusú buddhista szerzetes van, az egyik támogatja a polgári engedetlenség mozgalmat, a másik támogatja a katonaságot. A mai napon viszont ez megfordult, hatalmas arányban a buddhista szerzetesek az embereket, a népet, a civileket, a polgárokat támogatják, és csak kis százalékban támogatják már a katonaságot.
Na, de mi kellett ehhez a kiegyezéshez? Ezt azért feszegetem, mert bár valóban ilyen széles körű az ellenállás, de rendkívül nehéz körülmények között szerveződik. Ugye itt a kommunikációs csatornák is korlátozottak, kerületről kerületre és házról házra szervezik magukat meg az emberek. Épp azért, mert ilyen kontroll alatt van például a média.
Hát egyrésztről igen, másrésztről nem. Én pont a modern ázsiai ellenállást és forradalmakat tanulmányozom, és itt nagyon konkrétan a Telegramon is szerveződnek a fiatalok. A probléma az, hogy lezárják az internetet minden éjszaka a puccs óta 9 órát, vagy 6, minimum 6-9 órát lezárják hajnal 1-től reggel 9-ig. Ezzel ugye saját magának is keresztbe tesz a katonaság, mert ők se feltétlenül tudnak kommunikálni olyankor. Őszintén azt látom, hogy amit széthúzás és polarizáció, ami jellemezte eddig Myanmart, az most mint a köd oszlik fel, és egy elképesztő egység van az emberek között. És ez kifejezetten annak köszönhető, hogy meglett számukra most a közös ellenségkép, és az nem más, mint Min Aung Hlaing tábornok és a Thatmadaw hadsereg. Ennek a nevében egyesülnek, és egy a céljuk, és most már ott tartunk, hogy körülbelül 2 hete van egy árnyék kormány, ugye letartóztatták a megválasztott leendő politikusok nagy részét, és miniszterek nagy részét. A maradékot, akit nem sikerült letartóztatni, vagy akinek sikerült elmenekülnie, ők alkottak egy árnyék kormányt, és körülbelül 2 hete volt az, amikor az árnyék kormány vezetője egy titkos helyen tartott egy beszédet, amit hát leadott az összes olyan tévé, amit most már nagyrészt online csatornákon van, mert hirtelen visszavonta a Thatmadaw az 5 független csatornának az engedélyét, úgyhogy most már ott is csak a kormánypropaganda tévék tudnak működni. De leadott egy olyan beszédet, amit végignézett az egész ország, aminek végül is azt mondanám, hogy három alappillére volt. Az egyik az az, hogy legyen federal government, tehát hogy egy föderációt alkossanak. Most van az, hogy az a változás bejöhet, hogy minden egyes kisebbség az nem tartomány, hanem egy önálló állam legyen saját képviselete a parlamentben, és ezt most beígérte az árnyék kormány. Ez azért egy nagyon nagy lépés. A másik, amire felhívták a figyelmet, hogy the people has the right to defend, tehát hogy van joga az embereknek ahhoz, hogy megvédjék magukat. Azaz, a békés ellenállás után előkerültek a házi készítésű fegyverek, meg egyébként akinek van légpuskája, meg nyila, meg íja, meg különböző egészen fura fegyvereket kreáltak, ilyen nem tudom, légnyomással működő tűzi játékot kilövő barikádok mögül a katonaság közé típusú fegyvereket. A legérdekesebb az, hogy mekkora szerepet játszik a csúzli ebben a forradalomban, az a másik fegyver. És a harmadik, ami nagyon fontos volt, hogy felhívtam mindenkinek a figyelmét az ellenállásra. Ezek után elkezdtek szépen lassan szivárogni az előbb említett kisebbségi seregek, és mindegyik kiadott egy közleményt, azaz nem, még nem mindegyik, várjuk, hogy az összes kiadjon és akár egybeálljon. Ez lehet mondjuk bennem az optimista vagy a pozitív gondolkodás, hogy azt gondolom, hogy ez meg fog történni. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a KNU, meg a KIA, a Karen hadsereg, meg a Kacsin sereg, azok már 2-3 hete harcolnak is a Tatmadával, azaz a saját körzetükben a saját tüntető népüket védik a városok szélén, és a bejövő hadsereget támadják, és a Karenek el is foglaltak jó pár Tatmada posztot, ezért bombázták őket pár nappal ezelőtt. Egyébként a Karenek vannak a legtöbben a karensereg, azaz, ami még a legnagyobb számot tudja mutatni, de ha összehasonlítjuk, hogy a Tatmadalban van 550 ezer katona, a karenseregben van 13, úgyhogy ha összerakjuk az összes nemzetiségi sereget, akkor is ilyen 100-110 ezer nemzetiségi katonáról fogunk tudni beszélni, és ők ugye nincsenek is olyan jól ellátva, felszerelve, mint a hivatalos hadsereg, de azért kemény harcot és rombolást és kárt tud okozni. És azt ne felejtsd el, hogy most már nagyjából február 10-e óta leállt az ország. Elkezd elfogyni a készpénz. Egy fix mennyiségű készpénz mozog kint az emberek között, mert nem működnek a bankok. Nem járnak be dolgozni. Nincsenek fizetések. Mennek föl az élelmiszer árak. Hatalmas az összefogás azon a téren is, hogy élelmiszercsomagokat juttassanak el mindenkinek és mindenhova. És pont tegnap történt az, hogy megjelent egy Brotherhood Alliance, ami a TNL, az MND és az AA, ami ezek most mind különböző ilyen nemzetiségi hadseregek, de ebből az AA, az AA nagyon fontos, az Arakan Army, ami a Rohingya sereg.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy a Rohingya közösség viszonya saját militáns, hát nem saját hadserege, de hogy van egy ilyen militáns csoport, tehát az is nagyon ellentmondásos, és a legtöbb gyilkosságot az utóbbi években a saját Rohingya embereik ellen követték el, azok ellen, akikkel felmerült, hogy kollaborálnak, vagy pedig meghátrálnak az ellenállás szabályaival szemben. Itt ugye a nagy vita arról volt szó, hogy vissza akarnak-e menni bizonyos feltételek mellett, vagy nem akarnak visszamenni Bangladesből, Myanmarba. Szóval, hogy ott a közösségen belül is egy ilyen nagyon feszült vita van arról, hogy mire jó az ellenállás, mit akar elérni, és hát ne, saját magukkal se bánnak kesztyűskézzel. Azért vagyok szkeptikus, hogy itt mint békéltető fél, vagy mint nem tudom, egy új politikai rend fegyveres őreiként tudnak fellépni ezek az emberek.
Ezért nagyon fontos a tegnapi Brotherhood Alliance, amit mondasz, mert az Arakan Army, az Arakan seregért mind a két oldal, az árnyék kormány is, meg a Tatmadaw is, mind a kettő kereste a kedvét, hogy csatlakozzon hozzájuk, és most egy nagyon erős döntés az, hogy ők az ellenálláshoz csatlakoztak. Ők lehetnek szimbolikusan a malter, az összetartás. Még egyszer, rettenetes, ami az előző években történt a Rohingyákkal, és semmi esetet sem lehet lekicsingeni azt, ami történt. Viszont ha most nem, akkor soha nem lesz meg az esélye annak, hogy egy békés összefogás alakuljon ki a myanmari népcsoportok között, és nagyon úgy néz ki, hogy ez történik.
Vészesen fogy az időnk, de itt van egy olyan perspektívája ennek a történetnek, ami közép-kelet-európai szempontból is nagyon fontos. Az általad említett hindu és buddhista nacionalizmusok egyik régi új találmánya, illetve hát ezeknek a katonai hunták által vezetett térségeknek, hogy megfosztják az embereket az állampolgárságuktól, és a Rohingya érdekképviseletnek az egyik akadálya az, hogy hát itt néptömegek élnek bármiféle irat, állampolgársági státusz nélkül, kvázi kitagadva, vagy kitakaszítva ebből a társadalomból, hogy ilyen szinten felmerül le a rekonstrukció, vagy tehát, hogy mit lehet egyáltalán lépni? Igen, arról beszélünk, hogy itt lesz egy összefogás és egy ilyen közös nyomásgyakorlás, de ki a jogalany, hogyha ezek az emberek nem jogalanyok? Tehát Bangladesh tele van India felől és Burma felől érkező néptömegekkel, akiknek tulajdonképpen nincs jogi státusza, ilyen állampolgárság nélküli emberek.
Ezért nagyon fontos mindez a Z generáció, a fiataloknak már egész más elképzelése van egy demokratikus államról és egy demokratikus mozgásról, és valóban az NLD politikai pártnak a legnagyobb problémája, hogy azért ott is 50-60-70 éves, és inkább 60-70 éves, hát Aung San Suu Kyi is 75 éves politikusokkal van tele, és a Z generáció nem érzi azt, hogy ők képviselve lennének. Itt a változások szele fúj most, és rá lehet húzni arra, hogy mi történt a rohingyákkal, de itt valóban úgy tűnik a minden egyes nap, minden egyes megmozdulásában és nyilatkozatában, hogy egy teljesen tiszta lappal való indulást erőltet a fiatalabb generáció, és mögöttük áll az egész ország.
Nem, a jogi eszközök érdekelnek, vagy a folyamatok.
A jogi eszközökkel egy árnyék kormánynak most milyen jogi eszközei lehetnek?
Ne, a perspektívában arra gondolkodom. Tehát, hogyha itt ugye kormányváltás lesz, vagy egy legális kormány születik a katonai hunta ellen, amelynek az alapja az etnikai és vallási közösségek fölötti összefogás. És ez a típusú katonai együttműködés, amiről te is meséltél. Az első nap, amikor az új kormány hivatalba lép, akkor azt fogják mondani a kisebbségek, akiket megfosztottak állampolgári jogaiktól, hogy kérjük vissza az állampolgárságunkat. Ezt tudjuk Közép-Kelet-Európából, ez egy olyan típusú kérés és feladat, amit abszolválni nagyon nehéz. Ha nem abszolválják, akkor ez a koalíció, amiről te beszélsz, vagy ez az összefogás, pillanatok alatt elillanhat, és olyan típusú konfliktusok jöhetnek felszínre, amelyeket kezelni tudjuk Ruandából, ugye? Tehát, hogy beszéljünk a genocidiumok helyszíneiről. Ahhoz, hogy ilyen több évtizedes tömeggyilkosságok által keletkezett konfliktusokat kezelj, nagyon szervezett, összefogott és hosszú idejű közösségi munkára van szükség. Érted?
Két dolgot mondanék hozzá. Ezért rettenetesen érdekesek az ázsiai fiatalok által generált felkelések. Ezért ez egy külön kategória és fejezet lesz az emberiség történelmében. Itt most már különböző szövetségekről is beszélhetünk. Ők valóban a nyugat-európai típusú demokráciának a híve, a mindenki képviseletének a híve. A második, amit mondanék, hogy igazából olyan döbbenetes többséggel nyert az NLD, hogy nem tudjuk, hogy mi lett volna a rohingyák sorsa, hanem nem történt volna pucs, mert először történt meg az Myanmar történetében, hogy Aung San Suu Kyi egy muszlim minisztert jelölt ki, akit egyébként el is vittek, egy muszlim minisztert jelölt ki a vallási miniszteré. Ugye egy buddhista országban ilyen is van, hogy vallási miniszter, és ez egy nagyon-nagyon erős jelzés volt. Úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy legyünk bizakodóak, inkább legyünk bizakodóak.
Nem, tehát abszolút nagyon örülök annak, amit mondasz, és én is csak próbálom felhívni a figyelmet, hogy, hogy ez a látszólag távoli történet mennyire baromira közel van hozzánk, akár erdélyi magyarokhoz is. Tehát képzeljük el, ugye Erdélyben él 1.200.000 magyar. Képzeljük el Myanmar és Banglades határát. Banglades az egyik legsűrűbben lakott ország a világon, és az egyik legszegényebb ország is. Ebben a sűrűn lakott és szegény országban él 1 millió menekült, akit megfosztottak a szomszéd államban az állampolgárságától. Nem tudnak velük mit kezdeni, nem tudják őket ellátni. Mindenféle őrült terv megjelent, hogy elköltöztetik az egész társaságot egy szigetre, hogy tovább mert... A tömegek ott maradt. Igen. És ott van 1 millió ember, akinek a legális státusza lóg a levegőben. És mindenki haza akar menni Myanmarban. Érted? Ha ez az 1 millió ember elkezd visszaáramolni egy, ahogy mondod, gazdaságilag kicsinált országba, amelyet így felőrölt a puccs és a most körvonalazódó gazdasági válság, és most még nem beszéltünk arról, hogy ahol ezek a rohingyák élnek, ugye hétfőn beszélgettünk a kisebbség az ujgurokról. Tehát, hogy az ujgurokhoz hasonlóan egy nagyon izolált, de nagyon értékes területen élnek a rohingyák. Mely területen kiterjeszkedik, és kinek fontos stratégiai szempontból Kínának. Tehát, hogy itt baromi erős demokratikus fordulatra és politikai akaratra van szükség, hogy mindezt kezelni tudja.
Boróka, te annyira és teljesen érthetően a rohingyákra fókuszálsz, és még egyszer nem nincs igazad van, viszont én arra fókuszálok, hogy lehetséges az, hogy egy 54 milliós népet lő egy hadsereg, aki megpucsolta a kormány, és a nemzetközi szervezetek mit tesznek, és mit nem tesznek, és milyen kilátásokkal bírnak. Máshonnan közelítünk, és nincsenek kihagyva, látod itt az Arakana Army, nincsenek kihagyva belőle a rohingyák jelen pillanatban. Az, hogy a jövő mit hoz, azt annyira nem tudjuk, hogy arról az egy fikció erről beszélgetni. Persze vannak lehetséges variációk, de ez minden esetre fikció. Szerintem az egy nagyon-nagyon pozitív jelzés volt, hogy egy muszlim minisztert, muszlim férfit tett meg miniszternek a vallásügyre, Aung San Suu Kyi.
Itt tart most a történet. Sajnos megint lejárt az adásidőnk, de Kozári Zita annyira intenzíven és szorosan követi a burmai eseményeket, vagy myanmari eseményeket, hogy azt hiszem, hogy lesznek ennek még fontos fordulatai, és vannak még levonható következtetései, úgyhogy arra kérlek, Zita, hogy legyél még a vendégünk, hogyha a hallgatóinknak van kérdése, akkor segíts ezeket megválaszolni, és tényleg hozzuk egészen közel hozzánk ezt a nemzetközi jogi szempontból is elképesztően fontos és tanulságos történetet, jó? És hogyha majd a Tilos Rádióban folytatjátok ezt a témát, akkor ott is követünk és figyelünk rá.
Nagyon szívesen, nagyon köszönöm a lehetőséget.
Én köszönöm, hogy itt voltál hallgatóinknak, hogy velünk jöttek Dél-Ázsiában. Ez volt az Értsünk Szót, amelynek szerkesztője és műsorvezetője vagyok, Parászka Boróka. Véleményüket, hozzászólásaikat a Marosvásárhelyi Rádió vagy a saját szakmai Facebook oldalamra várom. Tartalmas rádiózást, békés szép estét kívánunk. Viszont hallásra!